Kedves egybe gyűltek. Örülök annak, hogy ilyen sokan együtt maradtunk, és őszintén remélem, hogy a Szentlélek segítségével mindannyian egy gondolattal legalább gazdagabbak leszünk, és úgy megyünk el, hogy legalább egy gondolatot a délutáni Isten tiszteletből is el tudunk vinni. A mai alkalommal olyan kérdésre keresem a választ, hogy alapvetően megváltoztatható-e az ember? A kérdés a Bibliában ez nagyon egyértelmű, és az a válasz, hogy igen. Gyakorlatilag itt be is fejezhetném akkor a mondani valómat, néhány igével alátámasztom, és akkor elbúcsúzunk egymástól, hogy akkor tessék így élni. Az alapvető probléma azonban nem ez, hogy nem tudjuk a választ. Az alapvető probléma az a gyakorlati életünk válasza erre a kérdésre. És a gyakorlati életünk a válasza az pedig egy nagyon nagy nem. Alapvetően megváltoztatható-e az ember, erre a gyakorlati életünk válasza nem. Hát hogy mondhatok ilyet? Itt vagyunk a gyülekezetben, elhagytuk a bűneinket, új életet élünk. Miért mondom most ezt? Azért mondom ezt, mert az volt a kérdés, hogy alapvetően, érzület szintjén nem viselkedni tanít, nem viselkedni, viselkedésünket változtatjuk-e meg, nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy tudunk-e uralkodni önmagunkon, hanem alapvetően a motivációink, az érzéseink, a szívünk az tiszta-e, és megváltoztatható-e. Arra is alapozom ezt a feltevést, hogy a gyakorlati életünk cáfolja mindezt, mert Jézus a végidőre nézve olyan állapotokról beszél, hogy a végidő ember azt mondja magáról, és azt gondolja magáról, hogy ő gazdag, valaminek a birtokában van. Ugyanakkor ez egy nagy tévedés. És nem tudja, azt mondja az írás, hogy nem tudod, mert nem akarjuk tudni. Nem akarunk szembesülni azzal a hiányosságunkkal, amivel Jelenések könyve felhívja a figyelmet, hogy hiány vagyunk Krisztussal. Vagy Timoteushoz írt második levélben Pál apostol azt mondja az utolsó napokra vonatkozóan, hogy olyan állapotok lesznek, ahol meg lesz a hívő emberek között a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ez az a vallásosság, ami hiával van a tartalommal. Megvan a forma, megvan a keret, de nincs meg mögötte a megváltozott élet. Én azt gondolom, és az a tapasztalatom, hogy a kereszténység erőtlensége, hogyha szabad így fogalmaznom, már megbotránkoztató minőség ez ebben van, ebben a megosztottságban. Hogy valljuk, hogy az ember megváltoztatható, ugyanakkor a gyakorlati életünk mindezt száfolja. János apostol ezt mondja, fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ha be a tükörbe mi belenézünk, akkor tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy én tudok-e így szeretni? Itt a görög szó az agapé. Az agapéról nem tudom, hogy tudjátok-e. Több a szeretetek több görög árnyalt szava van. Az agapé az az önfeláldozó szeretet. Vagyis itt János apostol azt mondja, hogy az én szeretetem az valójában önfeláldozó-e? Mert akkor valódi. Ha nem önfeláldozó, akkor az nem valódi. Az egy hamis szeretet, az egy képmutató szeretet. És a gyakorlati életbe próbáljuk ezt átvenni, ezt a gondolatot, hogy hová érkezik a gyakorlati életünk, hogyha ezt az ellentmondást nem oldjuk fel? Hogyha a Krisztus követő igenünk a gyakorlatban nem válik igenné, hanem marad nem, mi akkor mi fog történni az életünkben óhatatlanul és törvényszerűen mi következik be? Ekkor alakul ki az, hogy elkezdjük magunkat leplezni. A pszichológia tud olyanról, hogy énvédő mechanizmusok, és ebből számtalan van. Az egyik ilyen énvédő mechanizmus például, hogy nem foglalkozom igazából önmagammal. Belemenekülök a munkába, belemenekülök pótcselekvésbe, előkerül az internet, előkerül a tévé, csak hogy ne kelljen önmagammal foglalkozni. Egy másik pótcselekvés, hogy másokhoz mérem magamat. Az én bűnömet úgy bagatelizálom el, vagy az én hidegségemet, vagy szeretettelenségemet, hogy a másikhoz mérem magamat. És számos ilyen énvédő mechanizmus játszódhat le az életünkbe, de a lényeg, hogy a vége, az törvényszerűen kétféle lehet. Vagy meghasonlott állapotba elhagyjuk a gyülekezetet, ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy hát itt a vége, őszintén nem tudok megfelelni ezeknek az elvárásoknak, vagy kialakul egy képmutatás. A képmutatás szó nagyon jól fedi egyébként ennek a lelki megnyilatkozását. Egy képet tartok magam elé, ami igazából nem én vagyok. A görög szó talán még jobban kifejezi ezt. A görög szó a színházakban, az akkori színházakban használatos állarcot jelent itt. Hát képzeljük el, hogy ilyen a mi életünk, ez jellemzi a bibliai jövendőlések szerint, hogy mi magunk elé teszünk egy olyan képet, ami nem mi vagyunk. Egy olyan színházi kellék kerül az életünkbe egyfajta megoldásként, mert ezt a kérdést nem tudjuk feloldani, és így tudjuk csak kezelni, hogy felveszük ezt a képmutató gyakorlatot. De ez egy köztes létforma. Már nem vagyunk világiak, de igazából nem is követjük Krisztust. Jézus alapvető változást ígért. Alapvető változásra hívott el. Új szívet ígért, új motivációkkal, kompromisszumok nélküli keresztény életet. És ma is erre hív. Ezt a bevezetőt azért szántam így hosszabbra, hogy megértsétek, hogy milyen szempontok alapján szeretném végigvenni Péternek az átformálását. Péter nagyon-nagyon sokban hasonlított hozzánk, ezért is alkalmas példa, hogy végigvegyük, hogy Péter hogyan tudott valóságban megváltozni, és hogyan vált az ő élete igen-igenné. Hogy nem csak a hitvallása, hanem Péternek az egész jelleme átalakult, és valóban az élete végén képes volt az ő mesteréért vállalni a kereszthalált. Miért alkalmas Péter erre a példára? Mert ő is ugyanúgy tökéletlen volt, és tökéletesen alkalmatlan volt Jézus követésére az elhívásának pillanatában. Nagyon-nagyon kemény természetű ember volt. És tudott nagyon lelkesedni, és tudott nagyon-nagyon elcsüggedni. Voltak olyan pillanatai, amikor korszakalkotó hitvallást tesz, hogy te vagy a messiás, és negyed óra múlva vissza akarja tartani a megváltástól Krisztust. A lábmosásnál azt mondja Péter Jézusnak, hogy te ne mosd meg a lábamat. És amikor Jézus azt mondja, hogy semmi között hozzám, ha nem moslak meg, akkor Péter azt mondja, hát akkor ne csak a lábamat, hanem mosd meg mindenemet. Tipikus Péter. Még Jézusnak is megmondja, hogy mit kell tennie. Pétert, ha összegezni lehetne, akkor azt mondhatnánk róla, hogy ő volt a jobban ember. Ő mindenkinél mindent jobban tudott. Még Jézusnál is. Amikor arról volt szó, vagy arról lett volna szó, hogy imádkozni kell, akkor ő handabandált a kardjával. Amikor arról volt szó, hogy menjenek és gyógyítsanak és szolgáljanak, akkor ő kunyhót akart építeni. Mindig mindent jobban akar tudni, mint a környezetében élők, és még akár mint Jézus is. Az első alap történetet, vagy az első állomását Péter életében János evangéliumából szeretném olvasni az első fejezet 35. versétől. A 43. versét. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézve Jézusra, amint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordult, és látta, hogy követték azok, mondta nekik, mit kerestek? Azok pedig mondta néki, Rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, Mester, hol lakol? Mondta nékik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek, és meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezette őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintett, mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Eddig az a történet, az elejéről nem is ejtenék szót, azt csak a szöveg összefüggés miatt olvastam. Mi az, ami itt, ebben a történetben érdekes a számunkra? Az egyik, ami zárójeles megjegyzésem, hogy András, amikor felkiált, hogy megtaláltuk a Messiást, itt a heuréka szó szerepel. Ez nem egy ilyen átlagos öröm. Ez egy olyan öröm, ami átalakítja az életet, ami sugárzik, ami kiül az arcra. És csak ezt így zárójelesen mondanám meg, hogy ez azt gondolom, hogy a hitéletünk hőmérője, hogy mi mennyire vagyunk áthatva ettől az örömtől, hogy mi megtaláltuk a Messiást. Ez a hőmérő. Jézushoz csak így tudunk embereket hívni, hogyha ez sugárzik az arcunkról, ha áthat bennünket ez az öröm. Ez a Simon talán egyáltalán nem is akart Jézussal találkozni. De Andrásnak ez az öröme, ez megérintette őt. És oda megy Jézushoz, és különös dolog történik itt. Hiszen Jézus tudja a nevét. Noha korábban nem találkoztak. Péter élete egy tipikus halászemberé volt, aki a galileai tó partján halászgatott. Teljesen kívül esett Jézus az érdeklődési köréből. Nem tudta, hogy Jézus kicsoda, és Jézus sem találkozott korábban Péterrel. Mégis ez, hogy Jézus Pétert a nevén szólítja, hogy te Simon vagy, Jóna fia, ezzel kifejezte Jézus, hogy Péter, én ismerlek téged. Mindent tudok rólad. Tudom a múltadat, tudom, hogy mivel foglalkozol, tudom, hogy mi van benned. Te Simon vagy. És ezt gondoljuk meg mi is, hogy Jézus minket is név szerint ismer. Ismeri a gondolatainkat. Talán azokat is, amit még magunk előtt is szégyellünk. Ismeri az elfojtott hangon lefolytatott veszekedéseinket. Ismeri a magunkban elrejtett titkos dolgainkat, amit rejtegetünk. Minden tud rólunk Jézus. Tudja, hogy milyen állapotban vagyunk. Simonról is tudta. És ennek ellenére megszólítja, odafordul hozzá. Ézsaiás könyvében ezt mondja az ige, és most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveddel hívtalak téged, enyém vagy. Azt hiszem, hogy fontos ebben a tudatban élnünk, hogy annak ellenére, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi milyen állapotban vagyunk, hogy hol vagyunk, hogy milyen rejtegetni valónk van, mégis nevünkön hív, nem elküld, nem megvet, hanem hív, és kijelenti, hogy enyém vagy. A samáriai asszonyhoz így fordult Jézus, annak ellenére, hogy tudta az asszony, hogy milyen bűnös életet él. Kiszolgáltatta magát neki, szívességet kért az asszonytól, odafordult hozzá. Fontos ezt felismernünk, hogy Isten felénk való viszonyulása ez. És nem csak, hogy mindent tud rólunk, hanem Zsoltárok azt írja, hogy még a gondolatainkban is olvas Isten, mikor még a nyelvemem sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Jézus sokkal közelebb van hozzánk, mint amennyire mi gondoljuk. Apostol cselekedeteiben Pál apostol azt mondja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt a közelséget, Jézusnak ezt a hozzánk való közelségét tudatosítjuk-e mi magunkban, amikor felkelünk, amikor a hétköznapi dolgainkat tesszük. Vagy mi olyanok vagyunk, mint a kislányom, aki amikor el akar bújni előlem, akkor eltakarja a szemét. És azt mondja, hogy hát ha én nem látom azt a csúnyát, akkor a csúnya se lát engem. És akkor nem is létezik. Mi egy picit ezzel a gyermeki lelkülettel, és most itt nem jó értelemben mondom, vagyunk sokszor az Isten felé. Úgy rejtegetjük, hogy szépen mondja a költő, dolgaim előrejtegetlek, Istenem. Ugyanakkor tudatosítja Péterben, vagy Simonban, hogy Simon, tudom a te nevedet, de ebben az állapotodban használhatatlan vagy. Ezért új nevet ad neki. És azt mondja, hogy Péter leszel. Az új név a ókori keletnél, annak a megváltoztatása ez egy nagyon komoly dolog volt. Egyrészt használták, amikor rabszolgát adtak, vettek, ott a gazdának joga volt új nevet adni a rabszolgának, kifejezve a birtokos viszonyba kerülését. De itt nem is erről van szó, hanem itt inkább a jellemnek a megváltozásáról. Gondoljunk csak, amikor Jákobnak a nevét Izraelre változtatja az Isten. Simonnak is ezt üzeni a névváltoztatással Jézus, hogy Simon, elfogadlak, tudom, hogy milyen vagy, és elfogadlak úgy, ahogy vagy, de ebben az állapotodban nem vagy alkalmas, hogy követőm legyél. Új nevet kell, hogy legyen, és fontos, hogy lássuk, hogy Jézus ad új nevet és új jellemet. Nem az erőlködés, nem az akarat. Ez Jézus munkája ki bennünk. Hogyan váltott a készpénzre Péter ezt a tapasztalatát a gyakorlati életben? Mi történik ezután? Hát sehogy nem váltott a készpénzre, mert még nem lesz Jézusnak követője. Péter megszólított, de még nem követő. Gondoljunk, nekem eszembe jut, hogy hány ilyen alkalmat mulasztunk el, amikor Isten megszólít bennünket, hív valamire, már megszólítottak vagyunk, de nem követjük. Miért nem követte Péter ekkor még Jézust? Mert más messiást várt. Abban az időben a messiási kép egy torzkép volt. Mi az, ami zavarta ekkor az embereket, és mi az, ami bennünket is sokszor zavar? Az, hogy nincs egzisztenciánk, mondjuk. Bizonyos helyzetekben nem az történik, amit mi szeretnénk. Nincsen párunk, nincs férjünk, nincs feleségünk, nincs gyerekünk, nincs ez, nincs az, nincs amaz. Tehát az egzisztenciánk nincs rendben, és elsősorban a mi elvárásunk Isten felé az egzisztenciális rendezés. Mint ahogy akkor Péternek ez volt az elvárása, hogy a római égát nagyon jó lenne, hogyha a messiás az felbontaná, nem kellene a vámszedőknek ennyi adót fizetni, de amikor Jézussal találkozik Péter, akkor nem egy ilyen harcos messiás lát. Nem találkozik az ő elvárása Jézusnak a személyiségével. Vagyunk-e mi így, hogy megszólítottakká válunk, de nem tudunk azonosulni azzal a megszólítással, ami igazából a Jézusi akarat lenne felénk? Milyen gyakorlati útmutatást születünk le magunknak ebből a találkozásból? Amit az előbb említettem, hogy Jézus mindent tud rólunk. Tudja a nevünket, ismeri a jellemünket. És ennek ellenére van terve velünk. Általában így szoktunk megakadni, hogy biztos, hogy még velem is van terve? Nem hiszem már. Tehát ez az első ilyen akasztó pontja talán a hit életünknek, hogy nem hiszem, hogy Jézus még akarhat tőlem valamit annyi botladozás után. Erre a választ azt hiszem, hogy a legjobban a karácsony szemlélteti. Hogyha Jézus nem átallott ide a földre születni egy büdös istálóba, akkor az én büdös istáló életemtől sem átalik, hogy azt templommá szentelje. Mindannyiunknak Jézus ad új nevet. Ez a másik megfontolandó dolog. Nem kell átöltöznünk rongyainkból, mielőtt hozzámennénk, hanem úgy, ahogy vagyunk. És a harmadik megfontolandó pont, hogy ne értelmezzük rosszul Krisztus küldetését. Nem csak egzisztenciális kérésekkel kell bombázni, azt hiszem, a megváltót. Elsősorban nem ezekkel kell. A következő állomás Péternél az Lukács evangéliumában fogjuk megtalálni az 5. fejezetben. Tehát átvezetőül még egyszer, Péter apostol már megszólított ember, de még nem követője Jézusnak. Valamit meg kell, hogy értsen. És ebben a történetben Isten gondviselése egy olyan helyzetbe helyezi Pétert, ahol meg tudja vele értetni, hogy kicsoda Péter önmaga előtt, és kicsoda ő neki Jézus. Ez a csodálatos halfogás története, 5. fejezet első versétől olvasom a 11. verséig. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt, és látott két hajót állami a vizen. A halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bement az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanítani kezdte a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evez a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És felállt Simon, mondta neki, Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látta pedig ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esett, és mondta, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ő vele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Láthatjuk itt a történet végén, hogy a megszólított emberből Jézus követője lesz. Mi az, amilyen élethelyzetet teremt itt Jézus? A tanítványok egész éjjel halásznak, és nem fognak semmit. Egy fia halat sem. Azért ez valószínű, ez még nekik is egy rendkívüli helyzet lehetett. Annyira rendkívüli, vagy annyira különös, hogy már-már büntetésszerűnek érezték ezt a helyzetet. Bizonyára fölmerülhetett bennük, hogy oké, és hol van most a gondviselés? Miért csújt bennünket most az Isten? Mások is láthatták Péterék kudarcát, talán még nevettek is rajtuk. És amikor kikötöttek, akkor elfáradva, a munka megvolt, de eredménytelenül ott mosták szomorúan a hálóikat. Egyetlen egy dolog ilyenkor, amire azt hiszem az ember vágyik, az, hogy egy kicsit sajnáltathassa önmagát, és hagyja most mindenki békén. Valószínűleg Péter is hasonló lelkiállapotban lehetett. Nem értette az egész helyzetet, talán még a gúnyolódás is el kellett viselnie, nem tudta, hogy hogyan fogja etetni a családját, rajta ez a fajta nyomás, a kötelesség, a teljesítés, a felelősségnek a nyomása, és ebben a belegabajodott gondolatai között szólítja őt meg Jézus, és be akar szállni az ő hajójába. Nem tudom, hogy ismeretes-e ez az élethelyzet. Amikor mindent megpróbálunk, amikor bevetjük a szakmai ismereteinket, és semmi nem sikerül. Elhúznak mellettünk, és mi ott állunk teljesen kiszolgáltatottan, kudarcokkal, rossz érzésekkel, csalódásokkal teli. Akkor mi hogyan tudjuk, mennyire válunk még megszólíthatóvá? És Péter engedi, hogy Jézus a csónakjába szálljon, bár valószínűleg ez az, amit leginkább most, vagy legkevésbé szeretett volna most. És végighallgatja Jézus prédikációját, és amikor vége a prédikációnak, akkor már Péter tényleg reménykedik abból, hogy végre hazamehet, hogy aludhasson egyet, és megtölthesse esetleg a hasát. Mégis Jézus egy különös kéréssel áll. Evezz a mélyre, és vessétek ki újra a hálótokat. Hát, Péter válaszában nagyon-nagyon sok minden benne van. Amikor így szólítja, hogy Mester, Hát ebben benne van az, hogy hát persze, te nagyon-nagyon jól ismered a te szakmádat, hogy ács vagy, nagyon jól tudsz prédikálni. Én abban nem szólok bele, te pedig ehhez nem értesz. És hát jól is mutatja, hogy nem ismered a tengert, hiszen azt mondod, hogy vessük ki nappal a hálónkat. A galileai tengernek az a jellegzetessége, hogy sekélysége miatt nagyon gyorsan fölmelegszik, majd nagyon gyorsan lehűl. Éppen ezért nappal a halak a part menti alacsony vízben lubickolnak, tehát ott őket nem lehet megfogni. De éjszakára, miután nagyon gyorsan lehűl a part menti víz, azért beljebb mennek. Ezért minden halász tudta, hogy csak éjszaka lehet halászni. És Jézus most arra kéri a tanítványokat, erre a lehetetlenségre és szakmaiatlanságra, szabad így fogalmaznom, hogy most nappal, amikor kim vannak a halak, menjenek be, és vessék ki a hálót. És hát nyilván benne volt Péterben az is, hogy hát Jézus, hát le akarsz járatni engem a kollégák előtt, hát egész éjszaka nem fogtunk semmit. És most még egyszer azt kéred, hát már most itt gúnyolódnak rajtam, és most megint azt kéred, hogy menjek be, és vessem ki a hálót. Azonban Péternek itt van egy sorsfordító kijelentése. Azt mondja, hogy mindazáltal. És ez nagyon fontos, ezt megragadnunk, ezt a belső tusakodásnak az eredményét és győzelmét, hogy Péternek annak ellenére, hogy mindenben igazam van. Mert igaza van abban, hogy látszólag, hogy nem fogtak egész éjjel halat, pedig haláztak. Igaza van abba is, hogy Jézus nem halász. Igaza van abba is, hogy Jézus nem ért a halászathoz. Mindenben igaza van látszólag Péternek, és önmaga ellenében mégis képes kimondani azt, hogy a te szavadra mégis kivetem a hálót. Pétert lehetetlenségbe küldi Jézus, de csak azért küld Jézus lehetetlenségbe, és bennünket is azért küld Jézus ilyen lehetetlenségbe, hogy meg tudja mutatni az ő csodáit. Nem tudom, mennyire vagytok még fáradtak. Gyorsan lezárjuk a témát, mert itt még hosszasan tudnék ezen időzni. Kélek benneteket, tényleg őszintén jelezitek, hogyha el vagytok fáradva. Én nem köszönöm szépen, amit kérlek. Amikor megtörtént a csodálatos halfogás, akkor Péter egy dologgal szembesült. Hogy az, aki most itt vele szembe áll, az nem egy rabbi, hanem az kűrie, ahogy a görög mondja, uram. És ez egy zsidó embernek ez egy hallatlan veszélyes kijelentés volt, mert hogyha egy az Isten, akkor kicsoda Jézus? A zsidó emberek csak azt a szót, hogy Kyrios, ezt csak az Istenre használhatták. És Péter most talán magán is meglepődve azt mondja, hogy Uram. De ez valószínűleg nem Péternek a felismerése, hanem ez Péternek egy olyan kijelentés, amit nem tudott magába tartani. Hiszen olyan dologgal szembesült, ami minden racionalitás ellen mond. Péternek aztán bárki magyarázhatta volna, hogy ez egy véletlen egybeesés, vagy ez csak egy szerencse kérdése. Nem. Uram, ez más nem lehet. És mindezek mellé egy fontos tulajdonság, vagy egy fontos tapasztalat társul, vagy megnyilatkozás társul. Az Istennel való találkozásunk mindig ebben a fényben kell, hogy zajlódjon. Hogy rögtön Péter fölismeri önmagát Krisztus tükrében. Hogy én bűnös ember vagyok. Nem azt mondja, hogy hát most, hogy látlak Jézusom, akkor szeretnék néhány dolgot elmondani az életemből, amikben hibáztam. Nem azt mondja, hogy vannak hibáim, de hát azért tudod, hogy én jókat is szoktam tenni. Az egész ember bűnösnek mondja magát. Ego eimi, az egész valóm, mindenem. Át vagyok hatva a bűntől, bűnös ember vagyok és távozz tőlem. Nem azt mondja, ez nem egy udvariatlanság kifejezése, hogy menj el, Uram, mert nem vagyok rád kíváncsi, hanem félti Péter magától Jézust. Ez nem lehet, hogy itt egy csónakban a szent és tiszta és bűntelen Isten egy olyan emberrel együtt legyen, amilyen én vagyok. És ebben a pillanatban bízza meg Jézust. Ebben a pillanatban alkalmas arra az ember, hogy másoknak is el tudja vinni az üzenetet. Már nem rabbi tehát többé Péternek Jézus, hanem az ő ura. Mégis egy fontos dolgot nem ismert föl. Péter azt mondja, hogy távozz tőlem. Egy dolgot nem ismert föl még Jézusban. Az, hogy Jézus nem csak ráismer, nem csak fel akar ismertetni bennünk, és rá akar döbbenteni arra, hogy milyen az életünk, hogy milyen szennyes ruhákban vagyunk, hanem ebbe az életbe ő be akar költözni. Péter még ezt a mélységét nem ismerte meg Jézusnak. És ezért azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszerű a következő elesése Péternek és a tagadása. És azt kell, hogy mondjam, hogy törvényszerű a keresztény gyakorlati életünkben, hogy elessünk mindaddig a pillanatig, amíg nem ismerjük fel azt, hogy Jézusnak kell az életünkbe költöznie. Nem úgy van, hogy Jézus parancsolatokat ad, és aztán gyermekeim, kövessetek, gyertek és tartsátok meg. Az igazság az nem attól lesz igazság, hogy én a törvényt betöltöm. Az igazság az valaki, és nem valami. Ha én a valakivel közösségben vagyok, akkor igaz ember vagyok. Ha nincs közösségem, akkor amit teszek, az nem igaz. Nézzük a következő történetet, hogy ne időzünk itt tovább. A tagadás történetét, azt Máté evangéliuma jegyzi fel a 26. fejezetben. Nem is baj, hogyha, vagy nem baj, hogyha nem keresitek meg, gyorsan felolvasom nektek, kivonatosan. Akkor mondanékik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De a föltámadásom után előtetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelt, mondta neki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondanéki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Mondanéki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetben essetek, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És a 69. verstől olvasnám még. Péter pedig künt állt az udvaron, és hozzáment egy szolgáló lány, mondta, te is a galileabeli Jézussal voltál? Ő pedig mindenkinek hallatára megtagadta mondván, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és mondta az ott levőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. És ismét megtagadta esküvéssel, hogy nem ismerem ezt az embert. Kevés idő múlva pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondták Péternek, bizony, te is közülük való vagy, hiszen a te beszéded is elárul téged. Ekkor átkozódni és esküdözni kezdett, hogy nem ismerem ezt az embert. És a kakas azonnal megszólalt. És megemlékezett Péter Jézus beszédéről, aki ezt mondotta, mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem. És kiment onnan, keservesen sírt. Péter már 3 éve tanítványa Jézusnak, és sok mindenben már megváltozott. A megszólított ember követőjévé vált Jézusnak, majd pedig tanítványi dolgokat is ellátott. És szépen formálódott Jézus keze között, de egy dolgot, egy fontos dolgot még nem értett meg, amit Jézus mondott a megtagadás előtt. Hogy a lélek ugyan készen van. Én látom benned, Péter, hogy te őszintén mondtad, hogy ha mindenki megtagad is, te nem tagadsz meg engem. De hogy ezt azért mondod, mert nem ismered a természetedet. Nem ismered, hogy az a természet, ami bennünk van, ez egy rendkívül virulens valami. Olyan, hogy a lehető legsebezhetőbb pontunkon próbál mindig megtámadni. És tényleg nem az alkalmas időt választja ki, hanem olyan konstellációkban támad, amikor elerőtelenedünk, vagy elgyengülünk. Péter még nem értette azt meg, hogy mit jelent az, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. És a tagadásában, a tagadása ezért volt törvényszerű, hogy bekövetkezzen. Fontos azt látnunk, hogy együtt tudunk élni ezzel a velünk született természettel, úgy, hogy ez a velünk született természet uralkodik még rajtunk. Sőt, még képesek vagyunk még vallásossá is válni, úgy, hogy lényegileg nem változunk meg. Hogy mondjak erre példákat, ha például egy erőszakos ember vallásos lesz, a vallásos életében is erőszakos lesz. Vagy hogyha a hétköznapi életében valaki kínosan precíz, a vallásos életében olyan megnyilatkozásai lesznek, hogy nagyon megítéli a másikat. Hogy a legapróbb dolgokban is megítéli a testvérét, vagy az ő ismerősét. Alapvetően nem változik meg a természet, mégis képes az ember vallásos követésre. Mi történt itt ezen a nagy csütörtökön? Jézus mondja Péteréknek, hogy meg fogtok botránkozni, és el fogtok szélenni, és megint Péterben előjön a jobban embernek a természete. Ha mindenki megtagad, én nem. Én jobban tudom nála, Jézus, hogy én nem foglak téged megtagadni. És látjuk, hogy nem sokra rá, Péter ott áll kint összezavartan az udvaron, amikor nem tudja már, hogy mi történik a mesterrel, és egyáltalán, hogy az, akiben hitt, most miért nem védi meg magát, ebben az összezavarodott pillanatában teljesen eluralkodik rajta a természete. És miután nem volt rá felkészülve, hogy ő ilyen, és nem ismerte magát, hogy ő ilyen, ezért törvényszerű, hogy ő elessen. A nagy kérdés az, hogy mi lesz most Péterrel? Van-e ebből a bukásból felállás? Meg lehet ezt a bűnt bocsátani, el lehet ezt a bűnt nézni. Péternél azt olvassuk itt a 75. versben, hogy amikor Jézus rátekintett Péterre, valószínűleg talán Jézus még hallotta a harmadik tagadását is Péternek, akkor kiment és keservesen sírt. Azt gondolom, hogy Péterben lejátszódhatott az elmúlt egy-két óra, amikor Jézus kérte, hogy imádkozzanak vele, és ő elaludt. Amikor Jézus figyelmeztette őt, és ő nem hallgatott rá. Amikor Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, és a kardjával kezdett el szabdalkozni. És ebben a pillanatban érkezik el Péter oda a lelkében, hogy összetörik. Ez az a pillanat, amikor végre az ember belátja, hogy a saját akarata, és a saját törekvése arra, hogy önmagát megváltoztassa, az mind kevés, és semmit sem ér. Azt gondolom, hogy Isten el kell, hogy vigyen bennünket ilyen állapotra, amikor olyan szinten ellehetetlenülünk, amikor nincs az embernek kiút, amikor az ember úgy látja meg magát, ahogyan Isten látja őt. Péter, ez a sírás, ez egy új szülött csecsemőnek a sírásához hasonlított. A legőszintébb és a legmélyebbről jövő sírás. A kérdés az, hogy mi fog történni ezután Péterrel. Úgy jár-e, mint Júdás, föladja és végképp elkeseredésében véget vet az életének, vagy pedig van ebből a mély állapotból felállás. Az utolsó állomás az János evangélium a 21. fejezetéből szeretném felolvasni. A 15. verstől a 19-ig. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél. Mondanéki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét, másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem. Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki, szeretsz engem. És mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Látjuk, hogy Pétert Visszahelyezi Jézus a tanítványi körbe. De hogyan teszi ezt? Amikor találkozik Jézus Péterrel, nem feddőzik. Kit nem ismersz te, Péter? Mi volt ott azon az udvaron, azon az éjszakán? Te háromszor megtagadtál, akkor most mit keresel itt? Nem feddőzött. Egy szót sem szólt erről. És miért nem szólt erről egy szót sem Jézus? Mit gondoltok, hogy ezt miért nem? Miért nem említette föl Péternek? Mert az a bűn már nincs. Mert Péter megbánta. És nincs az a bűn. Jézusnak nem volt oka, miért feddőznie. Azonban egy pedagógiai módszerrel élve megkérdezte őt. Emlékeztetve, így szólítja meg, hogy Simon, nem Péter, a régi természetét hozza föl, emlékeztetve, hogy honnan indult. Simon, Jónának fia, te szeretsz engem. Itt a szeretsz te engem, itt Jézus azzal a szóval kérdezi, hogy agapé, te önfeláldozó szeretettel szeretsz engem. És Péternek nagyon különleges a válasza, és erre azt mondja, hogy mondta, igen, Uram, te tudod, hogy filosz. Nem az agapéval, a filosszal, azzal a szeretettel, ami mi emberek tudunk másik embert szeretni. Azt mondja, hogy nem, Uram, agapéval csak te szeretsz engem. Én nem tudok agapéval szeretni. Én filosszal tudok, de úgy szeretlek. Jézus még egyszer megkérdezi. És ugye háromszori megkérdezés talán utal arra a háromszori tagadásra, de mindenképpen arra, hogy az kijön, hogy Péter már nem a jobban ember. Még egyszer megkérdezi Jézustól, hogy Pétertől Jézus, hogy és szeretsz engem? És igen, úgy nem, ahogy te, agapéval nem, de filosszal igen. És Jézus harmadszor megkérdezi, de filosszal, de azzal a szeretettel, amivel ember tud szeretni, úgy szeretsz. És Péter azt mondja, úgy szeretlek. Azt gondolom, hogy Péter eljutott, ezen a ponton jutott el arra a lelki állapotra, ami igen, igen, nem csak, hogy vallja, hogy Istent lehet követni, hanem bemutatja, hogy mit jelent Istent követni. Látjuk, hogy Péter a szolgálatba való visszaállása után milyen hatalmas munkát végzett el. És nem jelenti azt, mert később a Galata levél is ír arról, hogy vissza rendeződés történik egy bizonyos szintig, mert képmutatóskodik. Mert a természetünk az csak megerőtelenül és nem hal meg. De Péter Jézusi vezetés alatt teljesen képes volt átalakulni, és egy olyan életet élni, ami nem csak hitvallás szinten és hitvallási pontokban követte Jézus, hanem a valóságban. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy bízunk Jézusban és az ő vezetésében, mindenféle önérzetünket félretéve a nehéz helyzetekben és a nehéz próbákban, halljuk meg az ő hangját, mert ő képes elvezetni arra, hogy ebből a képmutató, sokszor önmagunkkal meghasonló életformából egy valódi, egy igaz, és egy olyan kereszténységet tudjunk bemutatni, amit így mond az ige, hogy mint egy hegyen épített város. Nem tudjuk elrejteni azt a világosságot, mert kiül az arcunkra. Én azt kívánom, hogy mindannyiunk életébe Isten ezt, ahogy Péter életében elvégezte ezt, a mi életünkbe is végezze el és teljesítse be. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk, hogy te személyesen mindannyiunkat nevünkről szólítasz. Mindannyiunk életét jól ismered. És mindezek mellett magadhoz szólítasz, hogy megváltoztass, hogy egy teljesen új életet formálj ki bennünk. Kérünk, hogy újíts meg a mi szívünket, tisztíts meg. Te adj nekünk új jellemet, olyan jellemet, amely alkalmassá válik arra, hogy a mennyországban veled lehessen. Kérünk, hogy mindannyiunk életében te avatkozz be a te gondviseléseddel. Segíts, hogy szembesüljünk önmagunkkal, a gyengeségeinkkel. Segíts, hogy ne hárítsunk, ne bujkáljunk el, ne képmutatóskodjunk, hanem őszintén, mint az a tékozló fiú, menjünk abba a ruhába hozzád, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy ha így megyünk hozzád, akkor leveszed rólunk azt a ruhát. Lemeztelenítesz, igaz, de csak azért, hogy új ruhát tegyél ránk. Köszönjük, hogy a te igazságod van, a te jellemednek örömében és a veled való megbékélésben tölthetjük az életünket a te ígéreted szerint. És valóban a te követésed az valósággá válhat az életünkben. Így kérünk, hogy hallgass meg mindannyiunkat, és vezess el egyen-egyenként az örök életbe, és az igaz, teljes megváltozásra. A te érdemeidért kértük ezt, hogy hallgass meg. Amen.